Isten igét a János írása szerinti evangélium 6. részéből olvasom, a 6. résznek a 60. versétől a 63. versig. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kel, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Amen. Kedves testvéreim, a mai reggelen együtt indultunk a legkisebb fiammal, aki az egyetemi vizsgájára készült, és velem jött és átment most, hogy majd odálljon a tanár elé vizsgázni. Útközben is még végig tanulta az egész utat, hogy minél jobban felkészülhessen, és ahogyan figyeltem őt, eszembe jutott az, hogy ő most még a szó legszorosabb értelmében vett tanítvány, akinek számot is kell adnia, mint arról, amit igyekeznek a tanárai megtanítani vele. És éppen a mai igében Jézus a tanítványaihoz, szóval a tanítványaival beszél, mi is elmondhatjuk tehát magunkról, hogy tanítványok vagyunk, habár nem ülünk már az iskolapadban, és hát azon is elmerentem egy kicsit, hogy vajon kinek van könnyebb dolga, neki van-e könnyebb dolga, aki egy bizonyos tananyagból készült és abból kell felelnie, vagy nekünk mindannyiunknak van-e könnyebb, vagy nehezebb dolgunk, hiszen nekünk is vizsgáznunk kell rendszeresen, folyamatosan, állandóan, újra meg újra, úgy, ahogyan Jézus tanítványai is érezték ezt, és hát ezért is olvastuk azt, hogy túl sok volt nekik, túl sokká lett az, amit Jézustól hallottak, és ezért berzenkedtek, ezért lázadoztak, és ugye folytatódik majd János híradása, hogy sokan el is maradtak Jézustól. Bennünket azonban éppen Jézusnak ez a mondata, amit szeretnék kiemelni a tanítványainak mondottak közül, hogy az én, amiket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát azok a beszédek, amiket Jézus mondott és mond nekünk, azok lélek és élet, és bennünket is arra hív, és arra bátorít, arra tanít, Jézusnak a tanítása, a bizonyságtétele, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, mint hogy miénk legyen az igazi élet, és ehhez pedig a lélek útján járhassunk. Hogy miről is beszélt Jézus, abból két dolgot szeretnék kiemelni, hiszen a bibliósok valahogy szerint olvassuk a János evangéliumát, és ebben itt az előzményekben megtalálható az, amire Jézus céloz, amire a tanítványai figyelmét rárántja, hogy mi is az ő tanításának a lényege. Én kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik kijelentése Jézusnak az, amikor azt mondja, hogy nekem is megadatott, hogy önmagában, ahogyan az atyának élete van önmagában, fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Ez azért nagyon fontos kijelentése Jézusnak, mert ez arról szól, amit mi, emberek soha nem tudunk megtapasztalni, soha nem tudunk átélni, hiszen nekünk semmi sincsen önmagában, sem az életünk, sem semmi, amit mondunk, amit teszünk, amit megtapasztalunk, minden valami mással összefüggésben van. Mindannyian tanultuk annak éve az iskolában, ha már iskolapadról volt szó, azokat a fizikai, kémiai, biológiai törvényeket, amelyek mind-mind erről szóltak, hogy itt ebben a teremtettségben, a dologi, az anyagi világban nincsen semmi önmagában, hanem minden okoknak, okozatoknak, következményeknek, folyamányoknak az összefüggése, és ezt nagyon jól meg is tanuljuk, ahogyan növekszünk és tapasztalunk, hogy mivel kell vigyázni, mivel üthetjük meg, mivel égethetjük meg magunkat, hol zuhanhatunk le, hogyan okozhatunk másoknak bajt, fájdalmat, sokszor játszottunk is ezzel kipróbálni, hogy na, mennyire fáj neki, És erre tehát nagyon figyelünk, mert ez bennünk van, hogy az anyagi világban nincs semmi következmény nélkül. Minden összefügg a környezetével. Jézusnak ez a kijelentése, hogy az ő élete önmagában van, és a miénk pedig nincsen önmagában, ez arra a felelősségre figyelmeztet bennünket, amire már ritkábban, kevésbé, nem olyan hangsúlyosan szoktunk gondolni, hogy tudnék, a szellemi, a lelki életben sincs semmi önmagában, hanem minden összefüggésekben történik, és nekünk is azzal a felelősséggel kellene tehát a lelki, a szellemi, a mindennapi életünkben is szólnunk, beszélnünk, sőt már gondolunk és terveznünk is, hogy nem lesz következmények nélkül semmi, amit mi művelünk, amit mi mondunk, amit teszünk, sőt, hányszor lepődtünk meg azon, még amit gondoltunk, az sincs következmény nélkül. Ez azért van, mert mi teremtmények vagyunk, mi benne élünk a teremtettségben, együtt ebben a közösségben is éppen, és ugyanúgy, mint ahogy a fizikai világban minden az okok, okozatok, összefüggések hálójában történik, ugyanígy van ez a lelki életben is. Jézus tehát arra hívja fel a vele vitatkozóknak is, de az őt követőknek a figyelmét is, hogy felelősséggel kell élniük az egész életüket. És nem csak bizonyos területeit, mert nincsen semmi, amit ki tudnánk emelni, ki tudnánk szakítani az összefüggésekből, mert mi ebben a valóságban élünk, ahol semmi nincsen önmagától. És természetesen ezért olyan jó nekünk is abban a Jézusban bíznunk, aki viszont önmagától a saját életét, a saját váltságművét, mindent, amit tett, azt saját magától, önmagával, összefüggések nélkül is tehette volna. A nagy örömhír az az, hogy a mi összefüggéseinkbe bejött, belépett, és itt végezte a mi javunkra, az üdvösségünkre, mindazt, amit az embervilágért megtett, a megváltásunkat. Nekünk tehát szabad tudnunk, hogy nincsen semmi, amit felelősség nélkül tehetnénk, mindennek van következménye, és mivel nekünk nincs hatalmunk mindent megtenni, Jézusnak volt hatalma, nem tudunk mindent helyrehozni, nem tudunk mindent jóvá tenni, annál fontosabb, nagyobb súlya a felelősségünk, hogy ha lehet, akkor előre viseljük a felelősséget, előre gondolkodjunk, és ne roncsuk el azokat a dolgokat, amiket nem tudunk aztán helyrehozni. A második pedig, amit szeretnék kiemelni, a közvetlen előzménye ennek a most hallott alapigének, a mai igének, az a vitatkozás, amit Jézussal folytatnak a zsidók, amikor a kenyér kérdésről van szó. Hogy a kenyér kérdés az 5000 ember megvendégelésénél is hangsúlyos, és azután is, hogy elmennek és királlyá akarják tenni Jézust, amikor nem találják, még utána mennek, és könyörögnek és kérik azt a kenyeret, amelyiktől azt remélik, hogy a mindennapi gondjaikon enyhít, vagy megszünteti azokat. Milyen jó lenne, mondták, hogy ebben a mindennapi valóságban nem lenne többé kenyérgondjuk. És nagyon jól tudjuk, hogy Jézus átlátva ezt nem ismételte meg, és nem tette mindennapossá a kenyérszaporítás, a sokaság megvendégelésének a csodáját, hiszen ez a földi, és aztán, hogy Jézus önmagáról kijelent, hogy én vagyok a mennyei kenyér, és aki engem, aki ezt, az én testemet eszi, annak van örök élete, ez többről, sokkal többről szól annál, hogy egy-egy nap hány szelet kenyér jut egy-egy embernek. De ez sem lebecsülendő egyébként a kenyér kérdésnek ez a része, ami az előbb említettekkel szintén összefüggésben van, tudnik azzal, hogy a földi kenyeret nagyon sokszor használta az ember a befolyása növelésére, a megszerzésére, a hatalmának a fenntartására, másokat engedelmességre kényszeríteni, másokat kizsákmányolni tudni, másokon uralkodni, hatalmaskodni. Az emberi történelem során végig a kenyér, az elnyomásnak, a kihasználásnak, a kizsákmányolásnak az eszköze, az egyik legfontosabb eszköze volt, és bár talán azt gondolatnánk, hogy ez történelmi távlatokban elmaradt már tőlünk, azért én magam is még sokszor hallottam egy-egy családfőtől, amikor úgy fejezett be egy-egy vitát, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok. Lehet, hogy ma már ritkában hangzik fel ez a mondat, de amit kifejez, hogy én akarom neked megmondani, hogy én szeretnék befolyást gyakorolni az életedre, azt mégis regnánsan kifejezi. Lehet, hogy a kenyér helyett most más szót lehet behelyettesíteni, ilyen vagy hasonló mondatokba, de a lényeg nem változik, hogy az ember, ha már tapasztalja, hogy abban az összefüggés rendszerben él, hogy mindennek következménye van, inkább ő szeretne, önmaga szeretne minél több mindennek az oka, az okozója lenni, és nem az elszenvedője, az elhordozója mások ötleteinek, akaratának. Ezért aztán igyekszik olyan eszközöket megragadni, amikkel tehát saját maga tud mások életére befolyást gyakorolni. És éppen ezért is olyan nagyon fontos Jézusnak a tanítása a mennyei kenyérről, az örök életről, hiszen nagyon jól tudjuk, éppen a magyar történelem évszázadai tanúskodnak arról, hogy hányszor és hányszor tudtak a hitvalló őseink is függetlenek lenni mások zsarolásától, kizsákmányolásától, hatalmaskodásától, ha testben, ha fizikailag sokszor nem is, ezért kellett aztán harcolni, de lélekben bizony nagyon sokszor, mert nem féltek attól az embertől, aki kínálta a kenyeret, vagy a korbácsot, vagy a börtönt, vagy a gályrabságot, hiszen tudták, hogy a földi kenyér is nagyon fontos, de a mennyei az igazi. Ami elmúlik, attól sokkal kevésbé tartottak, féltek, sokkal kevésbé voltak abban a rettegésben, hogy mi lesz velem holnap, ha nem lesz kenyerem, hiszen tudták, hogy övéké a mennyei kenyér. Ezért tudtak lélekben is, és aztán sokszor testben is szabadon élni. És ezért is olyan félelmetes azoknak, akik nem akarnak hinni Jézusban, akik nem akarják kiengedni az emberek befolyásolásának a akaratuk ráerőltetését másra a kezükből, Jézusnak ez a tanítása. Mert hát mivé lesz akkor az ember lehetősége, hogyha nincs a kenyér kérdés a kezében, ha nem ő tudja irányítani, ha nem ő adagolja, ha nem ő szabja meg az időzítést, hanem az rajta kívül történik. Jézus pedig azt tanítja ezzel a tanítással, hogy én vagyok a mennyei kenyér, hogy érdemes egyedül, tehát arra törekedni, hogy egyedül ő tőle függjünk. Érdekességként hadd említsem meg, hogy ebben a vitában egyébként, amikor a földi kenyérről meg a mennyei kenyérről vitatkoznak, akkor a zsidók száján is kicsúszik az, amiről beszélünk. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor azt mondják, hogy de hát kicsoda, hát te vagy József, Mária fia, ismerünk téged. Egy szóval megpendítik azt a húrt, amelyik az ember annyira jellemző, hogy hát tudjuk, hogy ki vagy, nem mondd, hogy külön vagy, nem mondd már, hogy te mondanád meg nekünk a bölcsességet, vagy az igazit, mi ismerünk téged, mi tudjuk az előletedet. Egy szóval itt is előjön az a hang ebben a történetben, amit mi olyan sokszor megtapasztalunk és gyakorolunk, hogy a másikat azt gondoljuk, mert sok mindent tudunk róla, kézben tartjuk. És befejezésül még annyit hadd tegyek hozzám, mert ezt a kettőt szerettem volna kiemelni, tehát a felelősséget, a felelős életnek a lehetőségét, amit Jézus kínál, a másik pedig a mennyei kenyérrel való élésnek a lehetőségét, hiszen Jézus azt mondja, hogy aki ezt a mennyei kenyeret esz, annak örök élete van. És visszatérő tapasztalatunk ez is, amit a múlt szombaton itt a házban tartott konzultáció során megint megfogalmazott az egyik lelkész házaspár, hogy amikor felmérték a környezetüket, végigjárták a házakat a faluban, falvakban, akkor lehetőségük adódott kérdéseket átadni és ezt kitöltve visszakapni, hogy milyen sokan válaszolták arra a kérdést, hogy hisze Istenben, azt, hogy hiszek Istenben. És mennyivel kevesebben válaszoltak arra, hogy hiszek a feltámadásban, igennel, hogy hiszek a feltámadásban, arra nagyon sokan nem az igent x-elték vagy jelölték be. És ebből megint látjuk, hogy milyen fontos, hogy Jézusnak ezt a tanítását, a mennyei kenyér, az örök életről, ezt ne csak mi magunk higgyük el, hanem igyekezzünk hogy ezt másoknak is felmutathassuk, hogy ne elégedjenek meg ezzel a földi élettel, a földi kenyérrel, az itteni viszonyokkal, hiszen Pál apostol is azt írja, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor mindenki másnál nyomorultabbak vagyunk. Milyen rosszul jártak azok a tanítványok, akik elmaradtak Jézustól. Minket pedig ezek a mai igék arra bátorítanak, hogy ne maradjunk el, hanem minél szorosabban kövessük őt, ő tanít, ő biztat, ő adja meg nekünk a felelős élet lehetőségét, és a mennyei kenyér ajándékát, az örök élet ajándékát. Amen.